Arra vannak felmérések, kutatások, hogy mondjuk a férfi vagy nő pletykál inkább pozitívabb témákról, vagy pont, hogy negatívabb témákról, vagy pedig arról, hogy mondjuk kivel pletykál inkább szívesebben. Tehát gondolhat nók, hogy nő nővel, férfi férfival, de ez lehet, hogy ma már nem is így van, sőt, változóban van.
Egyrészt változóban van, miközben én nem tartom elvetendőnek a 10 vagy 20 évvel ezelőtt kialakult eredményeket, de biztos, hogy új kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy például generáció szerinti bontásban is lássuk ezt. Tehát mi leginkább a velünk azonos nemű és azonos korú, azonos paraméterekkel, végzettséggel, jövedelemmel leírható emberekkel pegykálunk, és ezek is érdekelnek bennünket a legjobban, hiszen az ember kétféle dologra figyel maga körül, amikor a társas közökben mozog, a hasonlóságokat keresi a többiekkel, és a különbségeket. Hiszen ez a két irányból érkező információ, ami majd az ő viselkedésére és az ő kommunikációjára hatással lesz.
Seneca szerint az asszony csak arról tud hallgatni, amiről nem tud. A pletyka szidása hálás terep ahhoz, hogy mellé fűzve egyéb asszonyi hibákat, alantas tulajdonságukat is ostorozhassanak. Pál apostol írja a Korintusziakhoz intézett első levelében, hogy a ti asszony népeitek a gyülekezetben hallgassanak, mert nem engedtetik nékik az, hogy szóljanak, hanem hogy engedelmesek legyenek. Hogyha valamit meg akarnak tanulni, otthon kérjék meg az ő férjeiket, mert égtelen dolog asszonyi állatnak szólni a gyülekezetben. Hogy ne csak annak a sztereotípiának a táptalaját locsolgassuk idézetekkel, ami arról szól, hogy a nők pletykásak, jöjjön egy idézet a férfi pletykák áramlásáról. Csontos István megyei levéltáros Kassán 1830-ban megjelent művében, amely a Szép nem ügyvédje, az asszonyi nemet sértő vádokok ellen címet viseli, így nyilatkozik a férfi pletykáról. A pletykálkodás nyavajája nem csupán magukban az asszonyokban tapasztalható, hanem egyenlő mértékben a férfiakban is. Nézzük csak meg a falusi embereket, midőn a malmok alatt, boltok előtt vagy a borivóházakban 5-6-an összeállnak. Nézzük meg a városi polgárokat, midőn seres poharak mellett szünet nélkül fecsegve elkezdik a hibákat és a fogyatkozásokat feszegetni. Először az ország igazgató székén, azután a vármegyék tisztviselőin, későbben a maguk elöljáróin, utoljára a tulajdon polgártársaikon. Ugyan lehetne-e mások visel dolgaiban való piszkálkodást, emberszólást, szapulást, rágalmazást és hazug hírek koholását akármely kecskeméti kofában is nagyobb mértékben tapasztalni? Bizony, sok férfi minden asszony felülmúl a mások rágalmazásában, a neveletlen köznépnek pedig ez a mindennapi kenyere és lelki tápláléka. Hát, akár hálásak is lehetnénk Csontos Istvánnak, a Szép nem ügyvédjének, de ez nem igen segít a nagy és közös ítéleten. Cserfesnek, csacsogónak, locsifecsinek, lepcsesnek a nőket mondják, róluk állítják, hogy akkora szájuk van, mint a bécsi kapu, vagy hogy jár a szájuk, mint a kacsasegge, őket nevezik faluszájának, harsonának, kofának, nem egyszer kotkodácsnak, papagájnak, aki csak locsok, fecsek, hápok össze-vissza. A pletykálkodás jelzői szinte soha nem kapcsolódnak hímnemű alanyhoz. És hát, hogyha rákeresünk arra a szóra a Google-ban, hogy pletykapad, akkor olyan képeket fogunk kapni, amint középkorú vagy idős asszonyok üldögélnek falusi padokon. És cseverésznek.
Nem csak a régi korok irodalmában, hanem napjaink szép irodalmi műveiben is megmutatkozik az, hogy a pletyka hogyan formálja a véleményt, akár férfiakról, akár a nőkről. Salman Rushdie ezt írja Szégyen című regényében a pletyka transformációjáról. Bilkész története változott persze, miközben szájról szájra jár, de végül letisztul, s attól fogva soha senki, sem mesélő, sem hallgatósága nem tűrte a legkisebb eltérést sem a kanonizált, megszentelt szövegtől. Azért nem mindegy, hogy ezek a szép irodalmi szövegek férfiről vagy nőről szólnak, amikor felolvastad Vörös Sándor versét, Vörös Sándor versét, akkor meghallgattuk, hogy ezt ugyan nők mondják, de bárkiről mondják, és a kettős mércét itt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ami azt jelenti, hogy sokkal kevésbé ítéli el a közösség a daliás legényt, aki mondjuk gyakran váltogatja a barátnőjét, mintha mondjuk ugyanezt egy vele egykorú lány teszi. Tehát a promiszkuitás, vagy a gyors partnerváltogatás az egy ilyen kettős mérce alá esik, és hát ennek van egy olyan magyarázata is, hogy általában azért ma még a társadalmi elvárásoknak megfelelően a nők inkább kalandos biztonságra vágynak, a férfiak viszont biztonságos kalandokra. Ennek ellenére nagyon dinamikusan változik a női és a férfi normákról, hogy azt nem mondjam, erkölcsről alkotott vélemények többsége, és emiatt a pletykák is nagyon változnak természetesen. Ez például egy olyan nehézség is, amivel a kutatóknak szembesülnie kell, mert 20-as éveik elején járó fiatalok pletykáit nem biztos, hogy jól tudja kódolni egy 38 vagy 47 éves pletykakutató. Nem biztos, hogy annyira benne van abban a közegben, és annyira érti a kifejezéseket, hogy pontosan le tudja ezeket fordítani magának. Hallgassuk meg azt például, és ez egy részlet lesz majd Anne Bronte Agnes Grey című regényéből, hogy egy közösség több száz évvel ezelőtt hogyan pletykált, és ez bemutatja, hogy milyen távol áll tőlünk a régi korok pletykavilága. Ó, csak magának árultam, mert maga úgysem adja tovább. Természetes, hogy nem, de az imén azt mondta, el fogja mesélni a húgának is, ő pedig elmeséli a fivéreinek, ha majd hazajönnek, és Brannak is, ha ugyan nem, maga meséli el neki, és Bran azután szétkürtöli az egész környéken. Ugyan dehogy, csak a legszigorúbb titoktartás terhe mellett meséljük el neki. De hogyan várhatná el, hogy betartsa ígéretét, ha okosabb úrnője nem képes erre? Na jó, akkor nem fog megtudni semmit, vágta rá mérgesen Murray kisasszony. De a mamájának természetesen el fogja mondani, erősködtem, ő pedig tovább fogja adni a papának. De hogy mennyire elmondom neki, hiszen ez a legszebb az egészben, most bebizonyíthatom neki, hogy nagyot tévedett, amikor a jövőmet féltette. Ugye érzékeltük, hogy azért a mi 2021-es gondolkodásunktól ez egy kicsit távoli, hiszen nem is ez a fizikai mesélés zajlik már, majd ha találkozunk, akkor elmondom, vagy úgy is lesz egy bál, úgy is megyünk szombaton a fonóba, úgy is majd a patakparton, amikor együtt szapoljuk a ruhát, akkor lesz alkalom, hogy elmeséljük. Ma az az instant kommunikáció, ami az online térrel köt bennünket össze, sokkal inkább lehetőséget ad arra, hogy azonnal real time, ugyanabban az időpillanatban adjunk át egy információt, akár egy pletykát is a másikról. Hozzáteszem, hogy miközben sokan azt mondják, hogy szétfeszíti az online teret a pletyka, és fortyognak a chatroomok az aftosabb pletykákról, mindig, amikor megkérek valakit, hogy mutasson már egy ilyet, elzárkózik ettől, majd kiderül, hogy csak a két személyes chatroomokban hangzanak el valódi pletykák, azt pedig ő a másik miatt nem tudja megmutatni. Ez is azt mutatja, hogy sokkal több dolog van, amit pletykának érzékelünk, noha valójában egyáltalán nem az, és amikor elkezdünk mögé menni, hogy akkor melyik csoportban, melyik közösségi média felületen találjuk is meg a pletykát, kiderül, hogy sokkal óvatosabbak vagyunk mi emberek együtt, sem, hogy azonnal mindent kidobnánk az éterbe.
Hadd olvassa föl I. és Gyulától egy részletet a Puszták népéből, egy másik pletykázó asszonyról, egy kicsit komorabb hangvétel, és talán inkább a pletykafészek, a pletyka begyűjtő figurájára hajazva. Azt mondja I. és Gyula, hogy anyánk minél rosszabbul érezte magát, annál nagyobbakat hallgatott társaságban csak úgy, mint az életben. De a pusztán épp hallgatásáért kedvelték. Pletyka a mi házunkból nem terjedt tovább, abban mindenki bizonyos lehetett, annál több árat tehát oda. Anyánk szíve volt a bántalmak, sértődések, a puszta minden lelki fájdalmának lerakodó helye. Tán ezért is fuldokolt ebben a környezetben. Az asszonyok áldázan szedték egymásról a keresztvizet. Eddig az idézet, ez olyan környezetet feltételez, ahol egy egyenes ember van, aki szivacs begyűjti, beszívja a pletykákat, ki nem ad, viszont körülötte mindenki pletykál és
feketét.
Ha ezt a közösséget modellezni akarjuk, akkor nézzünk inkább így, hogy az édesanyja egy olyan pont, aki felé sok nyíl mutat, sokan viszik el hozzá bánatukat, történetüket, keservüket, és lerakhatják abban a biztos tudatban, hogy ő nem adja tovább. Viszont vannak olyan szereplők, akik felől mutat sok nyíl, mert ők sok embert keresnek meg egy és ugyanazon történetekkel, és a kétféle szereplője, és a legtöbb közösségben megtalálhatjuk ezt a kétféle szereplőt, nevezhetjük szürke eminenciásnak, doyennek, a pletykafészket is nevezhetjük különböző habnőként, véleményvezérként, és más módokon is lehetne jellemezni. Én leginkább a csomópontot szeretem, bár a szürke eminenciás is egy csomópont, csak felé irányulnak az információk, felé ömlenek az információk, míg a pletykafészek esetében tőle származnak az információk, az intenzitás hasonló mind a két esetben, csak az iránya az, amit változik. Persze a legtöbb ember nem úgy tekint a saját közösségére és a családjára, mint egy hálózatra, melynek tipikus mintázatai vannak, hanem megállapítja azt, hogy ki az, aki a legegyenesebb, ki az, aki legmegbízhatóbb, ki az, aki a legtisztességesebb, ki az, akire leginkább rábízhatjuk a titkainkat. Ez nem azt jelenti, hogy másra nem bízhatjuk rá a titkainkat, másra is, csak kevésbé. Ez azt jelenti, hogy egy adott közösségben ez egy fokozati jellemző, van, aki a legtöbbet beszél, és van, aki a legkevesebbet.
Milyen, amikor nem egy pletykafészek a csomópont, hanem maga egy közösség? Fölolvasok egy részletet a Töredék című könyvből, ami Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikáját tartalmazza, vallomások, dokumentumok, archív anyagok alapján. A legszerencsésebb az, aki a láger konyhájára van beosztva, vagy vételező lehet. Nem csak jó falatokhoz jut könnyebben, hanem hírekhez is. Hosszú ideig csak ezek az úgynevezett kondér hírek jelentik a kapcsolatot a külvilággal. Tőlük tudják meg, hogy Borban kis létszámú Wehrmacht helyőrség van. Mindig érkeznek riasztó hírek néhány közeli lágerből is. A legrosszabb kondérhírek a Bori, központi lágerből jönnek. Itt van a főparancsnokság. Innen küldi utasításait, rendelkezéseit Marányi Ede alezredes. A kondérhírek alapján tudják meg a láger Heidenau beliek, hogy az ő táboruk egyike a legelviselhetőbbnek. Az üvöltés és a fenyegetés itt is mindennapos, de a verés és a kikötés nem. Július végén terjed el egy kondérhír, hogy Marányi alezredes nem szereti Szál hadnagyot, és csak azért helyezte ilyen messze a központtól, mert a Heidenau láger tisztjeit és legénységét gyakran tizedelték meg a partizánok.
Sokszor előkerült már az adásaimban Mikszát, van neki egy pletyka című elbeszélése. Abból is felolvasok egy részletet, mert nagyon pontosan írja le 100 évvel ezelőtt a pletykának a természetét. Nem ültetik, mégis megteren. Nincsen sem apja, sem anyja, mégis legszélesebb az atyafisága. Nem hívják meg az estélyekre, névnapokra, bálokra, mégis a legszívesebben látott vendég. Az arisztokrácia csak úgy szereti, mint a nép, otthonos mindenütt. Spanyolországban épp úgy, mint Amerikában. Az emberek szeretnek vele foglalkozni, dédelgetik, ápolgatják, nem csoda aztán, ha olyan gyorsan nő, mint a hógomoly. Néha rásüt a napfény, és mielőtt kárt okozna, elolvad, mint a hógomoly, de gyakrabban nem olvad el, hanem súlyos kővé tömörödik, s agyon zúzza azt a tárgyat, amelyik véletlenül eléje akad, éppen, mint a hógomoly. Eddig az idézet, és ez nagyon jól reflektál arra, amit mondtál, hogy az alapelemekhez lehet hasonlítani a pletykát.
Sőt, ez a részlet azt mutatja, hogy mennyire tünékeny a szilárdsága a pletykának. Tehát ha akarom, akkor összegyúrhatjuk, még akár jégkeménységű is lehet, de ez csak az első napfényig tart. Tehát ez az, amikor
és a művész... És terjed, mint a szellő.
Így van, jóval pontosabban tudja megragadni a maga eszközeivel egy ilyen összetett társadalmi jelenségnek a lényegét, mint a tudomány, aki, hogyha ragaszkodik az előírásokhoz, akkor a nap végén csak visszafogottabb állításokat tehet, míg hát abban segít nekünk, hogy a mélységét értsük meg a pletykának. A tudománnyal mindig csak a pletyka egy-egy jelenségének a feltárásához foghatunk hozzá. De például, ha már Mixátot említettük, akkor hadd hozzam szóba Ingmar Bergmant, a híres svéd filmrendezőt, akinek van egy nagyon szép bemutatása a pletykáról a Legjobb szándékok című könyvében, és ő itt azt ábrázolja nagyon érzekletesen, amikor a pletykától való elzárkózás egy ilyen szófordulat, egy ilyen védekező szófordulat, de a nap végén csak kibukik a beszélőből az, ami kikívánkozik. És itt arról van szó, hogy amikor a segédlelkész Erik Bergman a mennyasszonyával megérkezik Forsbodára, akkor a házvezetőnő, a lelkész házvezetőnő fogadja őket, és azt mondja, hogy a tiszteletes úr bizonyára schon im Bild ist, ahogy a német mondja. Tehát, hogy képben van. Mm. Ezt csak közbeszúrtam, mire Erik azt válaszolja. Nem tudok semmit. Magda. Hát akkor nem is akarok pletykálkodni. Bergman tiszteletes úr előbb-utóbb úgyis meg fog tudni mindent. Mi történt? Kérdezi Henrik. Mire Magda? Senki nem tudja pontosan. Csak annyi biztos, hogy a vasmű nagyjából tönkrement, és hogy Nordenson zavaros ügyekbe keveredett. Kis hián börtönbe került. Tavaly egész évben elképesztő hírek keringtek róluk. Na de nem az most az én dolgom, hogy fecserészek, hanem hogy megmutassam vendégeinknek a szobákat. Tehát látjuk azt, hogy az elején Magda levédi magát, azt mondja, hogy nem fogok én pletykálni, na de azért azt el kell mondani, hogy, és így tovább, és így tovább.
Klasszikusan.
Vagyis van egy tudásunk a pletyka elítéléséről, de hiába tudjuk ezt, nem bírjuk nem csinálni.
És zárszóként már csak annyit tudok ezt hozzáfűzni filmesként, hogy Ingmar Bergman mondta egyébként azt is, hogy az a film, amit nem lehet megérteni némán, tehát lemútolva a hangot, az szarfilm.
Egyébként, ha jól tudom, az a pletyka terjedt róla, már Bergmanról, hogy nagyon sokszor adócsalásba keveredett, de én ezt nem hiszem el róla.
Pláne Svédországban? Hát ilyen biztos nincsen. Ez volt a pletyka, és ami mögötte van Svetelszky Zsuzsával
és Simonyi Balázssal.